Én is tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Egy kicsit unikum lesz talán, amit mondok, mert ezekkel az ismeretekkel talán a tanulmányaik későbbi szakaszában fognak találkozni. Minden esetre talán olyan szempontból érdekes az előadás, hogy az élelmiszer szennyezések mindjárt életében fontos szerepet játszanak, hiszen táplálkozunk. Óhatatlanul, hogy táplálékkal szennyezők kerülnek, vagyis kétféle értelemben is érvényes az, hogy mivel etetnek bennünket, egyrészt, hogy ténylegesen elfogyasszuk részben ezeket a szennyezőket, másrészt pedig tényleg a szennyezésekkel kapcsolatban nem mindig pontosak az információk, és nem mindig teljesek az információk, úgyhogy nem árt, hogyha az ember egy kicsit arról tájékozódik, hogy milyen szennyezések fordulnak egyáltalán elő. Nos, általános emberi jog az, hogy az egészséges élelmiszert kíván minden fogyasztó, és ezt az egészséges élelmiszer előállítást lényegében különféle előállítási, jogi, törvényi és eszközrendszerekkel biztosítja szinte minden állam, és az élelmiszer minőségét pedig úgy tessék elképzelni, mint egy várat, amit védelmezni kell, és a vár védelmezésében egy sor olyan rendszer működik, mint a jó gyártási gyakorlat, jó higiéniai gyakorlat, az élelmiszer biztonságot biztosít úgynevezett HACCP rendszer, és az egészet körülvevő úgynevezett total quality management, vagyis a teljes minőség menedzsmentért, vagy minőség kezelésért felelős integrált program rendszere. Természetesen az országok és nemzetközi szinten is különféle szabványok, élelmiszerbiztonsági rendszerek működnek, és az egyes országok a saját arculatukra próbálják ezeket az élelmiszerbiztonsági rendszereket beállítani. Ráadásul különféle szabványosító szervezetek is abban érdekeltek, mind nemzetközi, mind ipari, területi, mind pedig nemzeti szervezetek keretében, hogy ezt az élelmiszerbiztonságot ilyen szabványok segítségével is biztosítani lehessen. Miért is fontos ez az élelmiszerbiztonság, illetve miért fontos az élelmiszer minőség? Az élelmiszer minőséget nagyon sokféleképpen közelíthetjük meg. Ugye az élelmiszerek nyersanyagait általában a mezőgazdaság állítja elő, azután fogunk valamilyen ipari, mérnöki tevékenység révén valamilyen módosítást végzünk el az anyagokon, és az így kialakított élelmiszer az élő szervezetben hasznosul. Vagyis tulajdonképp tényleg egy olyan multidisciplináris vagy interdisciplináris területen járunk, ahova nagyon sok különböző irányból lehet elérni, és ez a minőség, ez tényleg nagyon érzékeny, és ez a minőség meghatározza az egészségünket, sőt, hosszú távon meghatározza az életminőségünket is. Ilyen értelemben tehát ennek a minőségnek óriási szerepe van. De mi is a valóság? A valóság az, hogy igényeink vannak a minőséggel kapcsolatban, ugyanakkor azonban van egy csomó dolog, ami ezt a minőséget nem feltétlenül támogatja. Például a gyártók és forgalmazók, amellett, hogy jó minőséget próbálnak előállítani, minimalizálni próbálják a költségeiket, és ennek eredményeképpen bizony gyakran jelenik meg a gyenge és nem ellenőrzött minőség, és nagyon gyakran a minőség csökkenésnek az oka az is, hogy az ellenőrzés is elmarad, hiszen az analízis idő és az analízis költségek nagyon drágák, és ekkor bekövetkezik az, amit tényleg nem szeretünk, vagyis eléri az élelmi láncot a szennyezés, és esetleg bekövetkezhet a katasztrófa, amiről az elmúlt évtizedekben elég sokat hallhattunk. Ha az ember beletekint egy élelmiszertudománnyal foglalkozó tankönyvbe, akkor azt látja, hogy a szennyezéseknek nagyon sokféle forrása van. Ezek a források itt tulajdonképpen feltüntetésre kerültek. Mindegyikről egy-egy példát azért érdemes elmondani. Ipari emisszió. Ugye hát az élelmi láncot számtalan olyan iparból származó szennyező komponens érheti el, ami nagyon durva hatásokat vált ki, elegendő az elmúlt hetekben bekövetkezett, Japánban bekövetkezett nukleáris katasztrófára gondolni. Az élelmiszerek nem stabilak, mikrobiológiai szempontból sem, és önmaguk sem sterilek, ezért mikroorganizmusok, toxikus anyagcsere termékei minden további nélkül előfordulhatnak. Az élelmi nyersanyagok egy sor természetes szennyező komponens tartalmaznak, ezek a szennyező komponensek többnyire a növényi részekből származnak, de vannak állati eredetű szennyező komponensek is. Az iparszerű élelmiszeres előállítás azt eredményezi, hogy egy sor peszticidet használunk a gyomok ellen, a különféle rovarok ellen, és ezeknek a maradványai benne maradhatnak az élelmiszerekben. Ugyanígy az intenzív állattartás, növénytermesztés eredményeképpen állatgyógyszer maradványok, takarmányadalékok maradhatnak az élelmi anyagokban, élelmi nyersanyagokban. És végül van egy harmadik csoport, illetve egy utolsó csoport, amivel utóbbi időben szintén elég gyakran találkozunk, nevezetesen, hogy az élelmiszerben a feldolgozás előállítás során kémiai úton képződnek különféle toxikus komponensek. Elég, hogyha a nitrózaminokról, vagy éppenséggel az akrilamidról beszélünk, ami a fast food előállítás során bizony egy újonnan keletkezett probléma. És néhány kérdőjel is van ennek a szlájdnak az alján, épp azért, mert valószínűleg újabb forrásokkal is, újabb szennyező forrásokkal is számolni kell. Nyilvánvaló, hogy ezeket a szennyezéseket nem tudjuk áttekinteni egy félórás program keretében, ezért megpróbálnék néhány példán keresztül egy kis áttekintést adni arra vonatkozólag, hogy egyáltalán milyen típusúak lehetnek ezek az élelmi láncot érő veszélyek és szennyezések. Nos, ha a forrásokat nézzük, hogy honnan jönnek a szennyezők, akkor itt vannak ugye kémiai, fizikai, biológiai, mikrobiológiai és környezeti szennyezések. Nem hiszem, hogy bármelyikhez is különösebb magyarázatra lenne szükség. Élelmiszerekben bizony néha nagyon durva ilyen szennyezéseket lehet találni, mondjuk például italokban üvegcserép maradványokat, vagy éppenséggel olyan biológiai eredetű komponenseket, amik nem odavalók, a környezeti szennyezőkről nem is beszélve. Az elmúlt évtizedekben jó néhány olyan botrány érte a világ élelmiszer gazdaságát, ami nyugodtan mondhatom, hogy megrázta ezt a területet. Elég, hogyha a nagy-britanniai eredetű szivacsos agyvelőgyulladás problémakörével foglalkozunk, vagy éppenséggel a dioxinnal kapcsolatos szennyezésekről, a élelmi láncba történő genetikailag módosított szervezetek bejuttatása, a különféle új allergének és mikotoxinok megjelenése, vagy éppenséggel a magas hőmérsékletű olajban való sütés következtében képződő toxikus komponensek, vagy éppen az emberi hanyagságból, illetve kabzsiságból adódó melanin szennyezések. Nyilvánvaló, ezeken nem fogok minden végigmenni, de néhány példa talán jól mutatja meg azt, hogy milyen veszélyt jelentenek. Az első, ez a bizonyos BSE probléma. Ugye mindenki talán szembesült azzal, hogy ez a szivacsos marha agyvelő gyulladás, ez egy nagyon durva élelmiszer szennyezés volt, és lényegében egy halálos neurodegeneratív betegséget eredményezett. Az ok az viszonylag egyszerű, és viszonylag régóta tudtuk. Az ok pedig az, hogy egy relatív kisméretű fehérje, az úgynevezett prion fehérje konformációt, illetve részlegesen autokatalitikus módon konformációt vált, és az addig egészséges állapotban kizárólag alfa-helikális részeket tartalmazó fehérje részletei ilyen bétalemezekké alakulnak át. A bétalemezek a fehérjebontó enzimekkel szemben ellenállók, és ennek megfelelően ilyen protein plakkok, vagyis fehérje plakkok képződnek, és ezek a fehérje plakkok az idegsejtre rárakódva gyakorlatilag az idegsejt működését először csak csökkentik, illetve gátolják, később pedig teljes bénulást okoznak. Azért mondom, hogy ismert volt ez, mert gyakorlatilag az állattudományban a surlókor néven, illetve a humántudományban a Creutzfeldt-Jakob szindróma néven ismert volt ez a tünetcsoport, de a gyakorisága rendkívül kicsi volt, és nyilvánvaló az állatokban előforduló ilyen jellegű rossz prionok nem jutottak be a humán táplálékláncba. Relatív kis molekulákról van szó, néhány száz aminósavas szekvenciákról, amint itt látható, körülbelül 30 kilodalton nagyságúak ezek a prionok, és ez a relatív kis módosulás nagyon súlyos következményekkel járt. Az ok tulajdonképpen az, hogy az állati takarmányozásban az elhullott állatoknak, a surlókorban elhullott állatoknak a maradványait nem kellően hőkezelve visszatették a csontliszt és húsliszt takarmányba, és az állatok, mármint a szarvasmarhák nagyon hosszú időn keresztül fogyasztva ezt a hús és csontlisztet, gyakorlatilag felhalmozták a rossz prionokat, és gyakorlatilag egy nagyon hosszú lappangási idő után, ami lappangási idő 3-5 év volt, óriási nagy számban beteg állatok jelentek meg. És ennek a beteg állat megjelenésnek az egyedüli oka egy olyan technológiai hiba volt, ami technológiai hiba abból eredt, hogy a surlókorban elhullott állatok maradványait nem megfelelő hőmérsékleten és nem megfelelő időtartamig kezelték. Óriási, mondhatni tragikus következményei voltak ennek a élelmilánc szennyezésnek, hiszen el kellett pusztítani azoknak az állatoknak az utódait, akik ezt a betegséget megkapták. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 1996-ban több mint 4 millió szarvasmarha tetemét kellett megsemmisíteni, 6 hónapnál idősebb állatok kritikus részeit meg kellett semmisíteni, illetve ki kellett találni azt, hogy hogyan lehet monitorozni azt, hogy az élő állatokban, mármint a fiatal élő állatokban van-e még ilyen rossz prion jelen, vagy nincsen. A Creutzfeldt-Jakob-szindróma, illetve a surlókor emberben is előfordul. Az emberben előforduló gyakorisága 1 az 1 millióban. Tehát rendkívül kicsi és csak magasabb életkorban előforduló autokatalitikus betegség ez. A tartósan bekövetkező BSE hús fogyasztása eredményeképpen azonban tragikus következmények fordultak elő. Nagy-Britanniában 97, Franciaországban 3, Írországban pedig 1 fő halt meg. És hosszú ideig azt mondták, hogy a fajok között ezek a rossz prionok nem átvihetők, később azután igazolásra került, hogy lényegében átmegy a fajok között. Tehát gyakorlatilag nem csak az állati szervezetek, hanem az állati szervezetek húsát elfogyasztó emberi szervezetekre is ilyen tragikus következményekkel járt. Tragikus következményekkel járt néhány ország gazdaságára nézve is. Itt látnak néhány számot, azt tudtuk, hogy Nagy-Britanniában óriási számban fordultak elő ezek az állatok, de Franciaországban, Írországban, Portugáliában és a szarvasmarha tenyésztésére nagyon büszke Svájcban is tulajdonképpen nemzeti tragédiát okozott ennek a tünetcsoportnak a megjelenése. Felmerül a kérdés, hogy lehet-e ezt valahogy diagnosztizálni, lehet-e valahogy mérni? Hát persze lehet mérni, csak ehhez ki kellett dolgozni azokat a mérési eljárásokat, amik képesek voltak ezt a módosult priont meghatározni, és itt néhány olyan technikát tetszenek látni, amit vagy már elhullott állat szövetéből végeztek el, esetleg vérvizsgálattal végeztek el, és általában valami immunkémiai meghatározáson alapultak ezek az eljárások. 2007-ben került napvilágra az a méréstechnika, ami tulajdonképpen a nanotechnológiának egy érdekes következménye, ez a hangvilla, nanotechnológiai hangvilla, aminek a lényege tulajdonképpen az, hogy ennek a rezonátornak az egyik felületére, egy nanofelületre gyakorlatilag olyan molekulákat kötünk, amin a prionok kötődni tudnak, és gyakorlatilag attól függően, hogy egészséges prion kötődik-e ezen a felületen, avagy módosult bétalemez tartalmazó prion, a hangvillának a rezonancia frekvenciája megváltozik, és ennek alapján rendkívül pontosan lehet mérni ezeknek a rossz tulajdonságú módosult prionoknak a jelenlétét. A mérési koncentráció 2 nanogram per milliliter koncentrációt jelent, ami egy elég pontos meghatározást tesz lehetővé. Ezzel gyakorlatilag egy olyan szűrő metodika került kidolgozása, ami most már relatív könnyen, és hát kvázi roncsolásmentesen képes ezt a betegség vagy tünetcsoportot jellemezni. Szerencsére el kell mondani, hogy Magyarországon nem volt ilyen BSE érintettség, egyszerűen azért, mert Magyarországon nem volt csontliszt és húsliszt takarmányozás a szarvasmarhák esetén, és Magyarország nem importált szarvasmarhákat, tehát ezért a magyar állatpopuláció ebből a szennyezési forrásból lényegében teljesen kimaradt. Egy másik nagyon nagy jelentőségű problémakör az a dioxin probléma. Az ipari tevékenység következtében általában az égetéses technológiák eredményeképpen bizonyos kémiai üzemek katasztrófája következtében és különféle háborús szerek alkalmazása következtében a környezetünkben szinte mindig található dioxin, illetve mindig található dibenzofurán vegyület. Ami az élelmi láncra Mégis ráirányította a figyelmet az két olyan botrány, aminek az első lépés 1999-ben történt, a másik pedig 2007-ben. 1999-ben Belgiumban transformátor olaj hulladékát, illetve maradékát öntötték rá takarmánynak visszaadott melléktermékekre, és ezt baromfikkal föletetve gyakorlatilag kitört az első nagy európai dioxin botrány, és 2007-ben pedig, ez sajnos Magyarországot is érintette, Indiából importáltunk egy olyan guar gumi nevezetű állományjavító anyagot, ami egy olyan technológián ment keresztül, mert korábban klórozott szénhidrogén, illetve növényvédőszer maradványok voltak, és ezért ez az anyag, ez a guar gumi szintén dioxinnal fertőzött volt, szennyezett volt, és így került be a láncba. Mi a probléma ezekkel a dioxinokkal? A probléma az, hogy a dioxinok két nagy csoportba, a poliklórozott dibenzodioxinok és a poliklórozott dibenzofuránok csoportjába több mint 400 különféle toxikus komponens tartalmaznak, és ezek a toxikus komponensek, amik a szerkezetét tetszenek látni, ezek a dioxinok, ezek pedig a dibenzofuránok, ezek tulajdonképpen minden égetéses technológiában, legalábbis ahol 250 fok fölötti hőmérsékleten égetünk, gyakorlatilag megjelennek, és az égetés eredményeképpen egy ilyen bizonytalan klórozottságú szennyező komponenst hoznak létre. Ezen 400 komponens közül is van néhány olyan, nevezetesen 17 olyan úgynevezett kongéner, ami különlegesen nagy toxicitású. Itt látjuk ezeket a dioxin csoportba, illetve dibenzofurán csoportba tartozó kongénereket. A probléma velük több szempontból is izgalmas. Az egyik, hogy toxicitásban nagyon különböznek. A másik, hogy nagyon hosszú a hatásuk, hiszen nagyon nagy a felezési idejük, tehát akár egy évtizeden keresztül is bennmaradhatnak a szervezetünkben, és ezek évtizedeken bennmaradó komponensek nagyon durva biológiai hatásokat váltanak ki. Elsősorban ideg- és immunrendszeri károsodást okoznak, és ami az akkumuláció következtében leginkább izgalmas és érdekel bennünket, az a rákkeltő hatás. Nyilvánvaló, hogy ez különféle utakon juthat be az élő szervezetbe, akár az emberi tehát levegő, talaj, táplálékláncon, akár az állati szervezeteken keresztül. A probléma a dioxinok és dibenzofuránokkal kapcsolatban az, hogy nagyon bonyolult analitikai módszereket kívánnak, nagyon nehézkes kinyerés, nagyon nehézkes dúsítás és nagyon drága detektálás módszerei azok, amivel tulajdonképpen ki tudjuk mutatni őket. Csak hogy érzékelni lehessen a nagyságrendeket, illetve azokat a koncentráció tartományokat, ahol ezeket a komponenseket nekünk ki kell tudni mutatni. Kis felbontású módszerek esetén néhány PPT, illetve néhány PPB nagyságrendben dolgozunk. Nagy felbontású módszerek esetén, amik nyilván sokkal drágábbak, sokkal kisebb koncentrációban kell tudnunk meghatározni ezeket a komponenseket. Mivel ezek az analitikai módszerek nagyon drágák, egy-egy ilyen analízis akár 70-80 ezer forint per minta nagyságrendbe is esik, ezért gyakorlatilag itt is előjönnek a gyors, szűrőjellegű vizsgálatok, olyan szűrőjellegű vizsgálatok, amivel relatív hamar el tudnánk dönteni, hogy szennyezett egy anyag vagy élelmiszer, avagy nem. És erre lényegében gyors módszerek, immunalapú, úgynevezett screen módszerek, illetve enzimindukciós módszerek szolgálnak, ami azt jelenti, hogy valamely enzimek aktivitás változásán keresztül követjük azt, hogy jelen vannak-e ezek a toxikus komponensek, vagy nem. Egy következő példa lenne a genetikailag módosított anyagok. Nem szeretnék abban a színben feltűnni, mintha biotechnológia ellenes lennék, de azért elmondanám a GMO-kkal kapcsolatos véleményemet. Az teljesen jól látható, hogy a genetikailag módosított szervezetek, illetve növényi anyagoknak a termelése az radikálisan megnőtt az elmúlt évtizedben, és nyilván itt egy olyan módosítás A cél, hogy valamiféle rezisztenciát alakítsunk ki. Vagy herbicid rezisztenciát, vagy rovar rezisztenciát, tehát vagy gyomnövények ellen, vagy pedig rovarok elleni rezisztenciát alakítunk ki, vagy pedig mind a kettőt. Ez azt jelenti, hogy a génmódosítás célja, hogy a gyomok, illetve a rovarok ne tudjanak tenyészni. Magyarország és Európa jelentős része ilyen genetikailag módosított növénynyersanyagoktól egyelőre mentes, de tudomásul kell venni azt, hogy a világban a genetikailag módosított növényi nyersanyagoknak a termelése az nagyon nagy sebességgel növekszik, és nagyon sok új problémát vet fel. Ha megvizsgáljuk a génmódosítási stratégiákat, akkor azt lehet mondani, hogy ugye itt látjuk a klasszikus nemesítési utat, vagyis gyakorlatilag, ahol a hagyományos nemesítés útján a genotípus megváltoztatása, új fenotípus hozunk létre. A géntechnológiai módosítások azok többféle célúak lehetnek. Lehetséges, hogy a genotípust úgy változtatjuk meg, hogy új gént viszünk be. Az új génen, új gén alapján új fehérje, eddig nem ismert fehérje, vagy más fehérje szintetizálódik. Lehet, hogy a módosítás lényege az, hogy a genotípust megváltoztatjuk, vagyis mutáljuk. A mutáns gén módosított fehérjéket hoz létre. Elképzelhető, hogy szintetikus géneket építünk be, ami új vagy módosított fehérjéket hoz létre. Vagy van egy negyedik géntechnológiai út is, amikor úgynevezett antiszenz géneket hozunk létre, vagyis valamely fehérjék kifejeződését gátoljuk, tehát magyarul egy fehérje hiányt hozunk létre. Akármelyik utat is követjük, mindenféleképpen a módosított új fehérje az eltér az eredeti fehérjétől, és ez az eltérés ez néha elég jelentős lehet. Ez a térkép azt próbálja bemutatni, hogy a világban hol termelnek ma többnyire genetikailag módosított növényi nyersanyagokat, és nagyon jól látható, hogy az amerikai kontinens, Észak- és Dél-Amerika messze vezeti ezt a piacot, és gyakorlatilag Kína még egy olyan nagy felhasználó, illetve nagy termelő, ahol a genetikailag módosított anyagok megjelenésével az élelmi láncban közvetlenül számolni kell. Milyen problémák merülnek föl a GM anyagokkal kapcsolatban? Az első probléma, illetve a probléma lényege az, hogy milyen típusú a bevitt új gén, és arról mi szintetizálódik. Ugye, ha egy növénybe mondjuk baktériumgéneket vagy állatgéneket építünk be, az mondjuk az evolúció szempontjából elég távolinak látszik, és elég nagy ugrást jelent. Ha közeli eredetű, mondjuk egy növényi anyagba egy másik növénygénjét építjük be, az relatív közelinek látszik, vagy egy állati gén, vagy egy állati szervezet, vagy egy másik állati szervezet génjét építjük be, az relatív közelinek látszik. A szintetikus eredetű génbevitele ismételten egy sor veszélyt jelent, és a veszély alapjában véve itt fogható meg, vagyis hogy az újonnan szintetizálódott fehérjék, azok toxikológiai és allergológiai szempontból nem ismertek, vagyis nem tudjuk igazán, hogy milyen hatása van az elfogyasztó szervezetekre, és nem ismerjük a kockázati tényezőket olyan értelemben se, hogyha ezek a gének kiszabadulnak, akkor a környezetben milyen hatásokat váltanak ki. Vagyis, ha reálisan akarunk válaszolni a kérdésekre, azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy az elfogyasztó szervezetben mi az in vivo hatása ezeknek az anyagoknak. Nem tudjuk, mert nincs ilyen szisztematikus kísérlet, hogy mi a hatása a fogyasztóra. Nem tudjuk, hogy mi a hatása a környezetre. Azt tudjuk, mert elhatároztuk, hogy milyen szinten fogjuk ezt deklarálni, és az Európai Unió szabályozta szerint ma 0,9%-os szintet jelenti, afelett kell deklarálni. Tudjuk, hogy milyen módszerrel kell ezt ellenőrizni, de a legkritikusabb kérdés, hogy mennyibe fog ez kerülni. Csak hogy ezt érzékelni lehessen egy mérnöki példával, egy ilyen analízis, annak eldöntése, hogy mondjuk egy kukorica GM vagy nem GM kukorica, az körülbelül 15-20 ezer forintba kerül. Egy tonna kukorica ára pedig 50 ezer forint. Nincs arányban az analízis költség azzal a nyersanyag költséggel, aminek a vizsgálatát elvégezzük. És van egy másik veszély is, ami szerencsére még távoli, de azért közelít nagyon erősen, nevezetesen, hogy genetikailag módosított állati szervezeteket is megpróbálunk előállítani, sőt, 2006 óta tulajdonképpen már csinálnak ilyet, ugyan nem kerül kereskedelmi forgalomba, nevezetesen egy hidegtengeri angolnának a génjét ültették be lazacba, és ettől a növekedési hormonja állandó termelése beindult, és gyakorlatilag fele annyi idő alatt éri el ugyanakkor a súlyt, mint a lazac normál növekedési sebessége. Ami ennél egy, tehát magyarul itt hal gén van halba beépítve, ez egy relatív közeli módosítás. De mondjuk a genetikailag módosított sertés esetén gyakorlatilag egy kóli fitáz enzim génjét építették be a sertés nyálmirigyébe azért, hogyha a sertés elfogyassza a nagy mennyiségű fitinsav tartalmú tápot, akkor a foszfátot mind hasznosítsa, és ne a székletébe, illetve a kimenő pontokon jelenjen meg a nagy foszfátterhelés, tehát gyakorlatilag egy fitáz aktivitást hoztunk létre a sertésben. Méghozzá úgy, hogy egy bakteriális eredetű módosítást végeztünk el. Az már csak az esztétikai problémáinkat növeli, hogy tollmentes csirkét hozunk létre, ugye funkcionálisan ez azt jelenti, hogy ne kelljen a tollat a technológiába eltávolítani, ez egy elég nagy probléma egyébként, hiszen egy baromfi feldolgozása során körülbelül a tömegének 7%-a a toll, tehát azzal valamit kezdeni kell. Nos, ilyen irányok is vannak, szerencsére ezek azonban egyelőre kísérleti utakat jelentenek csak. Hogyan lehet ezt a genetikai módosítást kimutatni? Hát itt is vannak nagyon szofisztikált módszerek. A legegyszerűbb tulajdonképpen a kvalitatív és kvantitatív kimutatásban, hogy egy DNS-t izolálunk belőle, azt utána felszaporítjuk és azonosítjuk azokkal a génszakaszokkal, amit keresünk. Tehát tulajdonképpen ezt a markergént, illetve a transgént próbáljuk meg megkeresni ezzel a relatív lassú eljárással. Mára azonban ezek a módszerek is egy kicsit a gyors vizsgálatok irányába mentek, és gyakorlatilag ilyen úgynevezett field tesztek, vagyis a termőföldön, illetve a termelés helyén alkalmazható teszteljárások terjedtek el, ahol mint a pH papír olyan testcsíkokat hozunk létre, vagy olyan ELISA lemezeket hozunk létre, és ezeken lényegében anyagtípusonként és markergén típusonként képesek vagyunk meghatározni a genetikai módosítást, vagyis elénk tesznek egy anyagot, és ezekkel a tesztekkel meg tudjuk mondani, hogy genetikailag módosított-e vagy nem. Ezek már azért lényegesen olcsóbb és egyszerűbb eljárások, ennek intelligensebb és hatékonyabb eljárása tulajdonképpen az úgynevezett két markergént detektáló, úgynevezett dual trait check ellenőrző csíkok. A szennyezések között szinte minden évben Magyarországon is előfordulnak a mikotoxinok. A mikotoxinok azok lényegében penészgombák által termelt másodlagos anyagcsere termékek, alapvetően növényi nyersanyagokon, gabonákon, nedves környezetben Aspergillus, Penicillium és Fusarium fajok tenyésznek el, és ezek a Fusarium, Penicillium és Aspergillus fajok ilyen másodlagos anyagcsere termékeket hoznak létre, amik kémiailag nagyon szerteágazó szerkezettel rendelkeznek, tetszenek látni, alapvetően lakton természetű vegyületek. Két nagyon rossz tulajdonságuk van. Az egyik az, hogy ugye a kémiai szerkezetükből láthatóan nagyon stabilak, másrészt nagyon nagy a fiziológiai hatásuk, tehát magyarul nagyon kis koncentrációban, nagyon intenzíven képesek hatni, és nagyon intenzív fiziológiai tüneteket képesek kiváltani. Vagyis elemi érdekünk, hogy ezeket a mikotoxinokat mi meg tudjuk határozni. A mikotoxinok meghatározásánál ráadásul megint körülbelül ebben a ppm-ppb koncentráció tartományban kell dolgozunk, tehát itt szükséges analitikai módszereket használni. Vannak olyan klasszikus analitikai módszerek, amik alapvetően kromatográfiás úton határozzák meg ezeket a mikotoxinokat. A különféle kromatográfiás eljárásokat itt lehet látni, azután a mintaelőkészítési módszerek szinte magyarul le se fordítható körét mutatja ez a fólia, illetve azokat a kapcsol technikákat, amikkel lényegében klasszikus módon ezek a mikotoxinok kimutathatók. Ezek azonban mind nagyon drága és nagyon bonyolult eljárások, tehát itt megint szükség van olyan egyszerűbb bioanalitikai eljárásokra, ami egyszerű bioanalitikai eljárások megpróbálnak a bioaktivitás révén működni, és a bioaktivitást figyelembe véve nagyon specifikus reakciókat hoznak létre. Egy ilyen eljárást mutat ez az ábra, ez úgynevezett síkáramlású vizsgálati módszer, ahol a vizsgálandó analitikum egy antitesthez képes kötődni, és az analitikum és az antitest kötődéseképpen létrejött konjugátum tulajdonképpen áramlik, és ahol a konjugátumnak megfelelő tesztcsíkok vannak, ott az analitikumot tartalmazó konjugátum megáll, a többi analitikumot nem tartalmazó pedig továbbmegy. Ezek relatív olcsó eljárások, de a probléma velük az, hogy nagyon sok fals pozitív, vagy legalábbis nem a kémiai módszerhez képest nagyobb pontatlansággal bírnak, vagyis sok fals pozitív eredményt képesek produkálni. És van még egy olyan szennyezési, illetve tünetcsoport, amiről pár szót szeretnék mondani, ezek pedig az allergiák. Az ipari termelés növekedésével tulajdonképpen az industrializált társadalmakban egyre nagyobb gyakorisággal fordulnak elő az allergének, és az allergének azért növekszenek, mert lényegében a levegőszennyezés növekszik, egyre több gyógyszert, mosószert használunk, és egyre több élelmiszeradalékot is használunk. Azt mondják, hogy körülbelül az emberek 15-20%-a ilyen genetikai érzékenységgel rendelkezik. Az allergiában, illetve az allergének megjelenésében a legnagyobb problémát az jelenti, hogy nagyon nagy a távolság az egészséges állapot és a beteg állapot között. Vagyis az egészséges szervezet nagyon hosszú ideig képes fölvenni az allergéneket, az immunrendszerünk egy ideig képes ezekkel megbirkózni, tehát relatív hosszú, ez úgynevezett tünetmentes vagy szenzitizált állapot, és csak amikor a hordó megtelik és a hordó kilukad, akkor jelentkezik lényegében a betegség. Nagyon sokféle allergén létezik, nyilván a levegőszennyező komponensek a gyógyszer, mosószerből is, amiről én beszélni szeretnék, az itt tulajdonképpen csak az élelmiszer allergének, amelyek közül jó néhányat önök is jól ismernek, ugye a mogyoró, a szója, a hal, egy sor olyan állati eredetű fehérje és egy sor növényi eredetű fehérje, ami széles körűen alkalmazott, és hát nagyon sokan tudják azt, hogy a különféle tengeri ételekben is rengeteg allergén található, sőt utóbb zöldségekről és gyümölcsökről is jelentős mennyiségű allergén sikerült kimutatni. Ha a források tekintetében vizsgáljuk ezeket az allergéneket, akkor azt mondhatjuk, hogy vannak természetes allergének. Ugye ezek lényegében a természetes élelmiszerekben található allergén komponensek. Vannak új élelmi allergén anyagok, ugye az előbb említett genetikailag módosított anyagok, vagy éppenséggel különféle technológiák, amivel módosítani tudunk, új allergéneket hoznak létre. És hát külön misét érne meg az, hogy az általunk használt iparilag elfogadott adalékanyagok, amik ugye az E sorozatba tartoznak, azok ugyan vajon mennyire allergének, illetve azok közül mennyi és milyen dózisban allergén. Lényeg tehát az, hogy kémiai szempontból nagyon változékonyak ezek az allergének, és ez a kémiai változékonyság tulajdonképpen a diagnosztikai felderítést nagyon-nagyon megnehezíti. Az élelmiszer körben nyilvánvalóan ismert a tejfehérje allergenicitás, ugye a tej egyes komponensei, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy minden komponens, a laktalbumin, a beta-laktoglobulin és a kazein is tartalmaz olyan szekvenciákat, ami allergén. Tojás allergének léteznek, az előbb említettem a tengeri típusú ételek, amikben alapvetően a magas biogén aminszint az, ami allergenicitást okoz, illetve a gyümölcsök és zöldséges esetén is a hisztamin, fokozott hisztamin felszabadítás az, ami jellemző. Az allergének kimutatására is alapvetően biológiai, immunológiai alapú tesztek alakultak ki, tehát gyakorlatilag a klasszikus orvosi diagnosztika mellett a különféle immunkémiai alapú és úgynevezett DNS alapú vizsgáló eljárások széles körben terjedt. Mik lehetnek tehát a következtetéseink ezekkel a szennyező komponensekkel kapcsolatban. Először is az, hogy ugye rendkívül nagy a változékonysága ezeknek a molekuláknak, és ezt a nagy változékonyságot, mármint a szennyezőknek ezt a nagy változékonyságát nagyon nehéz kezelni, hiszen a szennyezők száma szinte exponenciálisan növekszik. Egyre alacsonyabb koncentrációban tudunk kimutatni, és egyre egzotikusabb molekulákat tudunk kimutatni, amik ilyen szennyező komponensekként kerülnek a táplálékláncba. Ez tulajdonképpen növeli az élelmiszer biztonságunkat, de egyben növeli a fejfájásunkat is, mert analitikai módszerek szükségesek hozzá, hogy ezeket a szennyezéseket föl tudjuk térképezni. Nagy és növekszik az ismeretlen, illetve azonosítatlan komponensek száma, vagyis kézenfekvő, hogy sokkal jobb lenne, hogyha mi mindent meg tudnánk előzni, vagyis gyakorlatilag az első diák valamelyikén bemutatott védelmi rendszert, amivel tehát körülbástyázzuk a minőséget, az tulajdonképpen a megelőzéssel oda tudnánk fejleszteni, és az élelmiszer biztonság tulajdonképpen ebbe az irányba tolja a technológia és a minőségügyi rendszerfejlesztőket is, hogy az élelmiszer biztonság növelésével kerüljük el, előzzük meg ezeknek a potenciális szennyezőknek a bekerülését a táplálékláncba. Nyilvánvaló, hogy szükséges és egyre bővülő mértékben szükséges megbízható és érzékeny analitikai módszerek, sőt eszközök, vagyis teljes analitikai arzenál, ami képes arra, hogy ezeket a komponenseket megvizsgálja. Az is nyilvánvaló, vagy legalábbis a tendenciákból jól látható, hogy a biospecificitáson alapuló módszerek, ezek a gyors tesztek, ezek a field tesztek, ezek nagyon széles körben terjednek, vagyis tulajdonképpen kémiai komponenseket biomolekuláris alapon határozunk meg, ezt úgy fogalmaztam meg, hogy virtuális kémiai módszereket használunk, hiszen biomolekuláris alapon mérünk. Ugyanígy növekszenek azoknak a módszereknek a, növekszik azon módszereknek a köre, ahol fizikai, vagy biofizikai, vagy éppen optikai alapon történik szintén a szennyező komponenseknek a meghatározása, vagyis a virtuális kémiának van egy másik ága, ahol fizikai alapokon határozunk meg kémiai komponenseket. És végül a legjobban akkor járunk, hogyha vannak ilyen gyors eljárásaink, és ezt kvázi monitorozásként, tehát állandóan a minőségen rajta tartva a szemünket és a kezünket, tudjuk detektálni a szennyezők jelenlétét, avagy jelen nem létét. Ezt szolgálják az úgynevezett PAT eljárások, vagy Process Analytical Technology eljárások, amik gyakorlatilag folytonosan ellenőrizze a minőséget, próbálják elkerülni a szennyezők táplálékláncba való bekerülését. Köszönöm szépen!